És akkor folytatjuk a tananyagot. Ha emlékeztek rá, az elmúlt órán elkezdtük a vasúti pálya szerkezeti elemeinek a tárgyalását. Első elem, ha fölülről, a jármű felől, a teher irányából haladunk, lefelé a sinek. És talán még egy fejezet tárgyalása elmaradt, a sinek elhasználódása. Hát kérem szépen, az a vasúti járműkerék, az gyúrja, hengerli, komoly erőt fejt ki rá, és ennek megfelelően, hát ugye ez elhasználódik, és többféle elhasználódási típus van. Természetes, szinte most én itt letakarnám, és ezt itt most megkérdezném, mindenki ugye a saját józan esze alapján 90%-át föl tudná sorolni. A legtermészetesebb a magassági és az oldalkopás. Attól függ, hogy mekkora az ívnek a sugara, egy városi villamosvasúti sínszál, miután minimális körívsugár 20 méter. Itt a Gellért téren, ahogy fölkanyarodik a 49-es villamos a Szabadsághídra, ott 20 méteres ív található. Azt hiszem kosárívet építettek be, de a kosárívben az egyik ív az 20 méter. 20 méter a minimális körívsugár. Na most ilyen sugarú ívekben óriási oldalkopások vannak. Ha merev a leerősítés, merev a pálya, akkor gyorsabban kopik a sín, és elképzelhető, hogy egy ilyen fél év, háromnegyed év időtartamban akkora oldalkopás van, hogy már balesetveszélyes, kiugorhat, fölmászhat a keréknek a nyomkarimája, és hát gyakran kell cserélni. Nagyon érdekes jelenség, kérem szépen, a sínfej tetején a hullámos sínkopás, és ha megengeditek, kaptok egy házi feladatot. Tessék, vasútnál mindig tessék óvatosan közlekedni. Veszélyes üzem. Nekem a legjobb barátomat és kollégámat itt az egyetemen a villamos vasút ütötte el, és halt meg. Miskolcon pályamérésen voltunk, és 89-ben, és ott előtte, mellettem. Nekem az volt a szerencsém, hogy pályára beszélgettünk így egymással, egy ilyen helyszíni mérés volt, a villamos még nem indult el, legalábbis azt hittük, mert tulajdonképpen úgy beszéltük meg a járművezetővel, hogy hát mi vagyunk a vezetői ennek a mérésnek, és hát a mi parancsainknak megfelelően kell eljárni. Mégis egy szünet után elindult, mi a pályára léptünk, én elnéztem balra, láttam, hogy jön, visszaléptem, de annyi idő nem volt, hogy a mellettem lévő kollégámnak szóljak, ő rálépett a vágányra, hátat fordított, és két lépés ment, és hátulról elütötte a villamos. Állati érzés volt, gyerekek. Ott előttem, hazajönni mérésből, ugye hát még egy szobában éjszaka együtt Miskolcon aludtunk, és akkor a feleségével közölni, hogy mi történt. A tanszékvezetővel, úgyhogy a vasút veszélyes üzem. Tanuljuk meg. Ezzel mondjuk szegény Fazekas Feri barátomról is megemlékeztem, mi nagyon jól együtt dolgoztunk. Én inkább elméleti ember voltam, ő gyakorlati, úgyhogy a munkákat kiszámoltam, megterveztem, és akkor a Feri a laborba ezeket kimérte, úgyhogy hát volt ilyen történet. Na tehát a házi feladat, kérem szépen, tessék figyelni hullámos sínkopást városi villamosvasúti vágányokon. Különösen jellemző a közúti villamosvasúti vágányokon. Háromféle típusa van, majd mindjárt képeket mutatok egyébként ezekről, háromféle típusa van a rövid hullám, ami azt jelenti, hogy pár centi, egy-három centinként fényesre kopik a sínnek a feje, tehát ezekről a fényes kis sávokról és sötét kis sávokról lehet ezt a hullámos kopást észrevenni, és ha ez egy szintet elér, kellemetlenül berázza, bevibrálja tulajdonképpen a járművet. A nagymamának a stampos poharai a vitrínbe, a Bartók Béla úton elkezdenek csilingelni, mert olyan komoly, dinamikus rezgő hatást fejt ki, tehát környezetvédelmi szempontból is ez a hullámos kopás, ez ártalmas dolog. Bocsánat a kifejezésért, a legsúnyibb hiba a vese alakú törés. Tudnék, az összes hibát látom. Kopott, ki kell cserélni. Hullámosan kopott, cseréljük ki, mert szétverik a jármű a pályát. A vese alakú törés, kérem szépen, az a sínfej belsejében egy láthatatlan elváltozás, egy folytonossági hibából indul ki, és ahogy növekszik ez a terület, tehát nem egy kis repedés, hanem inkább egy keresztmetszet, egy felület hiány alakul ki. Az áthaladt elegytonnától függően növekszik a sínfej belsejében, kvázi üreges lesz a sínnek a feje. Eltűnik a tartó, csökken az inerciája. És robbanásszerűen, kérem szépen, egyik pillanatra a másikra, egy határállapotban eltörik a sín és kisiklik a jármű. Na most tessék elképzelni, hogy hát nem tudom, én megy 160-nal egy vonat, és lerobban a sín fej. Hát akkor elszáll a vonat. Tehát ez egy nagyon ultrahanggal lehet kimutatni, ezért a vasúti közlekedésben, tehát egy veszélyes, nagyon veszélyes probléma, és ultrahangos sín vizsgálattal évenként végig kell menni a pályába, és hogyha egy olyan értéket ért el egy adott keresztmetszetben ez a vese alakú törés, hogy a legközelebbi vizsgálatig áthaladt el egy tonna, mi az, hogy el egy tonna? Egy keresztmetszetben egy év alatt áthaladt tengely terhelésnek a szummája. El egy tonna terhelés. Zárójelbe hagyj jegyezzem meg, hogy viszonyítani tudjatok. Magyarországon a legnagyobb el egy tonna terhelés a 70-es években volt a vasúti áruszállítás miatt. A szocialista gazdálkodás mesterségesen gerjesztett szállításokat a vasút számára, ami azt jelentette, hogy Moszkva fölparcellázta a szocialista országokat, hogy te buszt, te villamos, te személyautót, stb. TV-készüléket gyárthatsz. És így az áruk mentek keresztbe, ugye, nagy mozgás volt. Tehát ekkor mérték a 70-es években a legnagyobb terheléseket. A 70-es években Magyarországon a Szerencs-Nyíregyháza közötti egyvágányú vasútvonalon 34 millió elektronna terhelés ment át. Ezzel totál kimerült a kapacitása ennek a vonalnak, és ennek a vonal kapacitását egy kicsit még úgy steigerolták föl, hogy nem építették át, hanem központi forgalomirányítást alakítottak ki. Debrecenből 100 kilométeres távolságról egy központból irányították az egész vonalnak, mai napig is, de már 70-es évektől kezdődően, távolról a kitérőket, útátjárókat, jelzőket, ott van az Aranybikával szembe, bent a város központjába, Debrecenbe a vasút igazgatóság épület, és annak a harmadik emeletén van egy terem, ott kirajzolódik a teljes hálózat, a vágányok, az állomási vágányok, a jelzőknek a képei, és ott lehet nyomon követni. És a diszpécser, ő átlátja az egész forgalmat, nem csak egy állomási forgalmista, a szűkebb területét, hanem az egész vonalat, és azt mondja, hogy kérem szépen, most ez a három tehervonat, ez egymás után, mint egy katona menetrend szerint, ugye háborúban megy ki a frontra, aztán jön vissza, katona menetrend szerint, most ez a 3-4 tehervonat akkor menjen végig egy irányba, aztán majd jön a másik. Tehát nagyon hatékonyan lehet tenni központi forgalom irányítása. Ma már a dél-balatoni vonalon is, a déli parton található ilyen központi forgalom irányítási rendszer. Na tehát 34 millió elektronna. Ugyanekkor a Hegyeshalmi vasútvonalon Tatabánya térségében, amikor még folyt a bányászat, egy vágányon olyan 14 millió elektronna volt. Tehát összesen 28 a két vágányon. Tehát a Hegyeshalmi fővonalon, kérlek szépen, kevesebb volt, mint ott a Szerencs-Nyíregyháza közti vasútvonalon. Ma ennek töredéke van, Tehát jó esetben vannak a fővonalon olyan 10 millió elektronna körüli forgalma, és a legnagyobb terhelés a városi vasutaknál van. A metrónál ma is, én nem tudom, pár évvel ezelőtt kiszámoltam, a kelet-nyugati metró, Ősvezértér, Pillangó utca, stadionok állomás között 28 millió elektronna terhelés. Annyi, mint a szocialista időkben, amikor vasércet szállítottak, itt tudom én, Krivojrogból, vagy honnan az ördögből, a miskolci iparterületre. Annyi megy a metrón. Nagyon sok kolléga, aki mondjuk nem vasutas, de nem városi vasúttal foglalkozik, azt mondja, hogy a városi vasúttal nem kell foglalkozni, ott nincs terhelés, ott nincs, ott elmegy még a nagykockakövön, vagy az aszfalton is, ha hiányzik a sík. Hát ez hülyeség, amiket mondanak. Komolyan kell venni, a bokánkat össze kell vágni előtte, mert nagyobb, ma már nagyobb a metrónak a terhelése, mint a nagyvasúti vonalaknak. De ugyanez a villamosnál, kérlek szépen, a Bartók Bélót belső szakaszán nagyobb a forgalom, mint bármelyik nagyvasúti vonalunkon. Vagy a nagykörúton, 12 millió elektronna. Úgyhogy, na hát ez csak mégis, hogy a forgalom volumenéről legyen. Sínytörés, hát kérem szépen, ez régen hibásak voltak a sínek, mert mondjuk műszerekkel annyira a gyártás után az ellenőrzés nem szűrte ki, és eltörött. Aztán annyira moderné vált a dolog, az ellenőrzés technológiája, hogy ez gyakorlatilag eltűnt. És kérlek szépen, 2-3 éve óriási problémákkal küzd a magyar, az osztrák és a német vasutak bizonyos vasútvonalakon, mert törnek a sínek. Hegyeshalmi vonalon tele van repedéssel a sín. Óriási probléma. Egyértelműen nem tudják, de igen nagy valószínűséggel ezeknek az új Taurus villamos mozdonyoknak a hatása. Azokon a vonalakon van ez az intenzív repedés és ennek következtében a törés, ahol ezek a nagy gyorsító képességű, hihetetlenül a kerékszinte kipörög induláskor túl nagy a teljesítmény, azt kell, hogy mondjam. Egyébként a magyar hálózat számára ezek a Taurus villamos mozdonyok, hát nincsenek kihasználva. 230 a maximális sebessége. Hát nem tudunk 230-al, még 160-nal ségen tudunk menni. Örülünk, ha 120-szal megyünk. És ezek nagyon gyúrják és igénybe veszik ezeket a vágányokat, és miután ugyanezek a Taurusok közlekednek Ausztriába, Németországba, ez egy ilyen jelleggel, ez egy közös probléma. A sínvég elverődése, azzal nagyon ne foglalkozzunk, az abban az időben volt problematikus, amikor nem hízag nélküli vágányokat építettünk, hevederes illesztéssel pár méter, vagy pár tíz méter később, 24 méterenként, ugye hát ezért kattogott a vonat, Nóta is azt mondja. A sín vége, ugye ahogy lehajolt a terhelt sín, a terheletlen nem hajolt le annyira, heveder nem vitte úgy át a terhet, és a kerék neki ütközött a sín fejnek, és aztán ilyen elverődés jött létre. Na most nézzük képileg, mert ezt szép-szép hallgatni, de hát ezt látni kell. Na, kérem szépen, keresztkérdés, egy piros pontért, mert könnyű. Ez a sín, amit itt lefényképeztem, ez egyenes vágányszakaszon vagy körívben található, és tessék megindokolni, hogy miért található, ott, ahol ez található. Ha mondjátok, egyenesben vagy körívben van? Hát tud szerinted egyenesben ilyen durván kopni oldalkopás szempontjában? Hát nézd meg, hogy gyakorlatilag, nem tudom, hogy tudok-e mutatni, gyakorlatilag ez volt a teljes fejszélesség, és itt a nyomkarima majdnem a sín fejnek a felét lekoptatta, ívben. Centrifugális erő a járművet a külső sín fejhez szorítja, intenzívebb az erőhatás. Már itt jegyzem meg, és üssön eszetekben ez a kép, amikor most a felépítmény tárgyalásakor a vezető sínt fogjuk tanulni, hogy a vezető sín az megosztja a terhet a két sínszál között, és a kopásokat ilyen formában csökkenti. Hát a magassági kopás itt most nagyon nem érzékelhető, mert nem látjuk. Na, ez a kép azt mutatja, öregem, hogy különböző szakaszokon milyen típus. Hát nyilván egy egyenes szakaszon oldalkopások. Végez egy színuszvonalú mozgást, hogy ezt a múltkor elmondtam a jármű, és időnként pofonüt ért, akkor koptatja oldal, de nem annyira markáns. Köríves szakaszokon, attól függ, hogy mennyire köríves a, vagy íves a pálya, más jelleggel, ugye akkor egy ilyen aszimmetrikus kopási forma jön létre. Na, második, itt van a hullámos kopás, tessék megnézni. Nagyon szép kép. Ja, és akkor ottfele, ott hagytam abba, kicsit elkalandozok, hogy ez mondjuk például egy úgynevezett rövid hullám, tehát a periódusa a hullámoknak 3, 5, 6, 8 cm, középméretű hullámok, néhány deciméter, és hosszú hullámok, amikor mondjuk 1-2 méteres hullámokat tudunk felfedezni. A problematikusabb, a kellemetlenebb a kis hullámok, mert ott a kerékszint elkezd pattogni, és egy ilyen önrezgés, egy rezgő állapot jöhet, rezonancia nem jutott eszembe, a gerjesztett rezgés és az önrezgés száma a rendszernek, amikor megegyezik, hogy egy rezonancia jön létre, és akkor nagymama stampos poharai, akkor biztos, hogy csillingelnek, ha ez egy városi, vasúti környezetben van. Kérem szépen, az egy valóságos kép a sínfejről. Kezd kialakulni az úgynevezett vese alakú repedés, és azért vese alakú, mert ilyen vese formát ölt, ahogy hízik az anyag hiány tulajdonképpen a kereszt, egy keresztmetszetben a sínfejben, az egy induló. Kérem szépen, mitől van ez? Már most jelzem, kell egy induló kis hiba, egy kis zárvány, egy kis anyag egyenletlenség a sínfejben. És a sínfej és a kerék érintkezése az kis felületen történik. Ez egy metszet, és fölül nézed be, ha itt van a sínfej két széle, akkor van egy kis ellipszis. Kis területen nagy igénybevételek keletkeznek, az úgynevezett kontaktigénybevétel, a hercféle feszültségi állapotok lépnek be a látókörünkbe. És hát kérem szépen, nem tudom, hogy a tanulmányokban hol álltok, homogén féltérrel foglalkoztatok? Talajmechanika vagy mechanika tanszéken? Magas földszintű mechanika tanszéken? Kérem szépen, akkor lehet, hogy foglalkoztatok azzal, hogy a talaj az egy homogén féltér, és ilyen szempontból modellezhetjük ezt is egy homogén féltérnek, amely meg van terhelve, tehát terhelt felszín, és hogyha megrajzoljuk a feszültségi ábrákat, mondjuk a szigma z az így néz ki, egyre jobban, ahogy megyek be az anyagba, a féltérbe, úgy egyre inkább csökken. Nem is ezzel van baj, kérem szépen, hanem a tau nyíró feszültséggel, mert a tau ábra fönt nulla, és van egy maximuma. És most lássunk csodát, ha majd ezt vasúti pályákba levezetjük, ha jöttök oda. Nagyon klassz órák lesznek ám. Akkor kezd értelme lenni a dolgoknak. Most csak úgy fölvillantjuk. Mi a vasút, hogy működik, mik a problémái, mik a jelenségek, most egy kis csábítás folyik. És akkor ott meg már tényleg megmagyarázzuk. Nagyon jó lesz. Kérem szépen, ha behelyettesítjük a képletbe, a feszültségi képletekbe, amikor levezetjük a feszültség értékét és a maximumnak a helyét, sínanyag rugalmassági modulusát, stb. Poisson tényező. Kérem szépen, 14 mm-t fogunk kapni körülbelül. És csak megnézni. Az 14 mm-re van éppen az a vese alakú induló repedés. Tehát a vese alakú repedésért a hertzféle kontaktigénybevétel a felelős. Hát ezért szép a vasútépítés, mert az elméletet összeköti a gyakorlattal. Önmagában az elmélet unalmas. Hát azért nem szeretik helyjel közel a tagok a mechanikát, matematikát, mert száraz. De viszont itt a szakmai tárgyakban ezeket megtöltjük anyaggal, megtöltjük konkrét problémákkal. És nem lehet másként magyarázni, tehát vasútépítésnek van saját szakanyaga, de nagyon jól alapul és felhasználja a mechanikát, a matekot, a acélszerkezeteket, a vasbetont, ezért szép a vasút. Nem unalmas, minden nap más problémával foglalkozol. Nem állsz be egy vasbetonhídra, egy vasbeton szerkezetre, hanem minden nap más harci feladatot kapsz. Nagyon szépen. Na jó, hát akkor itt a vese. Hát itt ugye, ahogy fejlődik ki a vese alakú repedés, ezt szemléltetik az ábrát. Hát síntörés, ez egy régi síntörés, ilyen ma már nincsen. Ilyen ma már nincsen, majd a mai, tehát azt hiszem nem tettem be ábrát, de azért fogok mutatni, hogy ezek a úgynevezett hedge check hibák, ezek a Taurus okozta repedések, hogy ezek milyenek. Kérem szépen, sínvég elverődése, ugye hevederes illesztéseknél, és hogy itt mozgások vannak, azon a vízfolton is lehet látni. A heveder csavaroknál csapadékos idő van, esik az eső, ugye akkor bemegy a csapadék, utána elmúlik az eső, süt a nap, fölszárad minden, de még helyenként még pumpálódik ki a víz. Ezért kérem szépen, tessék megjegyezni, vasútra, mindenképpen vasútépítésre mindenképpen igaz, de számos mérnöki területre igaz. Ha hibát akarunk találni a szerkezetekben, akkor eső után kell megnézni a dolgokat. És amikor kezd fölszáradni, kiszáradni, mert jön elő a víz, ahova bement, ahol elkezdte a bontó hatást, a romboló hatását, tehát ahonnan víz jön ki, ott valami hiba van. Mozgás van, valami hiba, repedés, törés, üreg, stb. Ezt tessék megjegyezni. Vasúti pályát is. Figyeljtek meg, akár a városi villamos vasutaknál. Elmúlik az eső, szárad föl a pálya, és vannak olyan szakaszok, ahol ugye pumpálódik ki a nedvesség, a víz. Rögtön, nagyon szemléletesen azokon a helyeken a pálya hibákat még a laikus is ezek után meg tudja találni, nem hogy a mérnök. Hát kérem szépen, ezek voltak a sínhibák. És akkor én ezzel a sín tárgyalását befejeztem volna. Még időnk, úgyhogy akkor következik egy nagyon szép része, fejezete a pályaszerkezeteknek, a sínleerősítések. Nagyon röviden, mi a sínleerősítéseknek a feladata? Hát tulajdonképpen ugye a sínleerősítések, a sínszálat kapcsolják, kötik össze az ajzattal. Ez legáltalánosabb esetben keresztaljak, vasbetonaljak, faaljak, acélaljak és így tovább. Ez majd az aljattától mondjuk. Tehát tulajdonképpen járműterhek felvétele és továbbadása az aljakra. Ugyanakkor a hőerőknél is, kérem szépen, ha hízzag nélküli vágányt építünk, akkor hát elég kérem szépen a Hooke-törvényt fölírni. Szigma egyenlő E-szer epszilon. A bővített alakja F per A egyenlő E-szer delta L per L. És ha a delta L-et a relatív megnyúlást még behelyettesítjük, már végére is érünk, L-szer tört vonal számláló alfászor L-szer delta T per L. És most jön a nagy pillanat, tessék ide figyelni. Nagy pillanat. Mit jelent ez gyakorlatban? A sínben keletkező hőerő szempontjából. Mit jelentett ez a nagy pillanat, hogy az L kiesett? Független a sínszálban ébredő hőerő a sín hosszától, ezért lehet összehegeszteni. Akár Budapesttől Hegyeshalomig vagy Bécsig. Ugyanakkor a hőerő keletkezik benne, a Budapesttől Budaörsig hegeztem össze, vagy nem tudom, én egy 200 métert hegeztem össze. Ez a hézag nélküli vágány létesítésének elméleti alapja. Marha egyszerű, de Dóba fizikában ezt tanították. Ugye ez Kurucz tanárnő, vagy nem tudom, ki tanítja éppen ezeket a dolgokat. Na most akkor ez a hőerő, és hogyha kiszámoljuk az alfászor, e-szerászor, delta t, e, sínanyag rugalmassági modulusán, nem mondtam, most pótlom a sínnel kapcsolatban, 2,10 × 10^5 newton per négyzetmilliméter. Alfa, ez az acél 11,5 × 10^-5 Celsius. A, az aktuális sínanyag keresztmetszeti területe. Mennél nagyobb a sín keresztmetszete, annál nagyobb a hőerő. Tehát egy UIC 60-as sínszelvényben nagyobb hőerő keletkezik, mint egy már 48-as, vagy egy nem tudom, UIC 54-es sínszelv, vagy S49-es sínszelvényben. Tehát ennek a hőerőnek a felvétele szintén fontos. Nagyon lényeges a sínszálak tartós rögzítése, nyomtávolság. Hát ha rossz a leerősítés, lötyög a sín, megnövekszik a nyomtávolság, a vonat lelép a sínszálról, vagyis kisiklik. A vágány kivetődés megakadályozása. Hát kérem szépen, ha van mozgás egy rútban, egy tartóban, akkor nincs erő. Ha nincs, meggátolom a mozgást, már a hézag nélküli vágányoknál meggátoljuk, akkor viszont marha nagy erők vannak. Ha a tartó, ha a sín centrikus lenne, tökéletesen egyenes, akkor nincs kivetődés. Igaz? Nincs kivetődés. De nem ilyen a sín, nem ilyen a vágány, nem nyíl egyenes. Hát akárhogy gépekkel precízen megépítem, kezdeti excentricitása van a tartónak. Megnyomom, ki akar vetődni. Mi akadályozza meg a kivetődést? Első fokon a sínleerősítés. Sínleerősítés átviszi az erőt az ajnak, ezek után a vágányrács együtt akar kivetődni, és végső soron mi fogja meg a vágányrácsot? A vágányrács és az ágyazat kapcsolata, vagyis a zúzottkő ágyazat nem engedi a tartórácsot oldalirányba elmozdulni, azaz kivetődni. De ennek az egész ügy kezelésének a kezdete az a sínerősítésekkel indul. Kérem szépen, van egy fényképem, meg fogom mutatni, egy döbbenetes kép, egy kivetődött vágányt mutat, helikopterről lett lefényképezve. A képen az látszik, éppen egy sínszállító szerelvény alatt vetődött ki a vágány, és kérem szépen, ez mondjuk annak a vágánynak a kivetődött alakja, ami egyébként mondjuk egyenes volt, és itt vannak egymás után szanaszéjjel a vasúti kocsik, És aztán az a sínszál, amit szállítottak, az is itt jobbra-balra, és kérem szépen, ez az amplitúdó, mit tudom én, 50 méter. Képzeljük el? Mekkora erő keletkezhetett ebben az egyenes tartóban, ami kivetődött, kilélegzett, és ilyen hosszú lett. Vagy elmozdulás van, vagy erő van. Úgyhogy marhára kell kérem szépen tisztelni a vasúti sínszálban ébredő erőket, mert hihetetlen nagy erő. Nem gyerekjáték. Jóval nagyobb, mint maga a vasúti terhelés. Még annyi szünet előtt, hogy tulajdonképpen a delta T a vágány összehegesztésekor mért hőmérséklethez képesti eltérés. És kérem szépen Magyarországon milyen hőmérsékleteket élhet meg a sín? Télen fölveszi a mínusz 30 fokot, durván ez a leghidegebb, a léghőmérsékletet. És kérem szépen, akkor tessék megmondani egy piros pontért, hogy nyáron vajon mennyi legmelegebb nyári napokon, itt mondjuk Közép-Európában, Magyarországon, mennyi lehet a vasúti sínszál hőmérséklete? Mennyi? Aha. 50. Jó, megkapod a piros pontot, nem vagyok sínszű. 60. Jó, mert mondhattál volna 80-at is. Viszont 3 pontot adok annak szünet után, és 5 piros pont, azzal 5-ös a vizsga. Egy 2-t hozzátesz, már hónap besökeljek ide jönni. De miattam jöjjön be. Hát miattam érdemes bejönni, gyereket. Hát ilyen előadást nem hallatok. Én garantálom. Hát még ami ezután jön. Kérdés az, ugye, hogy jó, kolléga 50-et mondott, én okosabb vagyok, mert 33 éves csinálom. 60 fok a legmelegebb hőmérséklet. Egyébként 90 fokos hőlengés télen-nyár viszonylatában, marha magas ez a hőlengés. És akkor a kérdés az, hogy előfordulhat-e olyan szituáció, nyilván, hogy előfordulhat-e olyan szituáció a vasúti közlekedésben, amikor ez a 60 fok még jobban fölmegy, nem azért, mert nem tudom, egy napkitörés van, vagy lányánkínja, nem azért, vasúti okok miatt, és erre kell rájönni 3 piros pontért, hogy bizonyos helyeken 80 fok is lehet. 80, a 60-nál már a tojást tud sütni a vágányon. 80 foknál, kérem szépen, már nem főforra víz. És van, amikor 80 fok. Hol lehet ilyen, ha erre valakire, már tudod? Nem tudta megvárni a 15 percet. Na mondjad. Ez egy okostag. Te mi leszel? Na jó van, jó van. Jó, akkor nem szerkezetes. Elgáncsolnál. Jó, ezt azt már most nem kérdezem, hogy mondjuk hol minden fékezési szakaszon? Nem. Akkor picit még tegyél rá egy lapáttal. Hol fordulhat elő ilyen? Jó, persze, hogy a vágánynál, nem is az állomásépületnél. Segítek, jó, mert akarom szünetre menni. Muszáj. Kérem szépen, a Köln-Frankfurti nagysebességű vasútvonalon, ahol 5 percenként jönnek a vonatok 300-zal, és mondjuk Köln előtt bevágják a féket, hát meg kell állni Köln Hauptbahnhofon, 5 percenként nagy intenzitással ugye jönnek ezek a nehéz, nagy 1/2 emszer V-jű járművek, föl kell emészteni az 1/2 emszer V-négyzetet, a V-es, VV-es surlódási munka megeszi, az hővé alakul, és kérem szépen, egy állati érdekes dolog, hogy vízszintes tengelyen az idő egy reggel 6 órától éjfélig 24 óráig terjedő időszak, és kérem szépen, Ez itt, nem tudom én, mondjuk olyan 30 fok, egy nyári időszak, 25 reggel. És akkor ez tulajdonképpen ilyen kis cikcak vonal, jön egy vonat, fékez, fölmelegszik. Aztán lehűl. De 5 perc múlva jön újabb vonat, ezek a kis amplitúdok, ezek ilyen 5 fokok, és aztán dél körülre már annyira akkumulálódik ez a Q, a C-szeremszer delta T, annyira akkumulálódik a sínbe, hogy egy monoton növekvés van, és ebéd után, amikor amúgy is süt a nap, és hozzájött ez a fékezés már egy pár órája, akkor kérem szépen eléri a 80 fokot. Tehát magyar viszonyok között ettől nem kell félni. Ne féljünk. 60 fok. És akkor a 60 fok 30 között a középérték 15. És akkor kérem szépen most tényleg utolsó, és akkor elmegyünk ünnepelni. A úgynevezett a sínszálakat a semleges hőmérsékleti intervallumban lehet összehegeszteni. Mi a semleges hőmérsékleti intervallum Magyarországon? 20 plusz 3 mínusz 5, tehát 15 fok és 23 fok, tehát 15 és 23 fok között lehet a hézag nélküli vágány záróhegesztéseit végrehajtani. Nem egy hőmérsékletértéket nem írhatok elő, hát az egy pár percig van egy tavaszi időszakban, a következő pillanatban már 17 fok. Tehát ezért kellett egy intervallum, és ezért van vasútépítés zömmel, tavasszal, meg ősszel. Mert az ára, jó, hát nyáron is van, de nyáron nagyon ki kell várni ezt az intervallumot, és csak ebbe az intervallumba, tavasszal, ősszel, ez azért hosszabb ideig előforduló dolog. Na ezt a hőmérsékletet, aminek mennyi a delta T maxa, amikor 15-ön hegesztek, a záróhegesztés 15 fokon csinálom, és fölmegy 60-ra, akkor ugye kivetődés szempontjából a delta T az 45 fok. Most már a delta T-t is akkor ugye tudjuk. Akkor szünetet tartunk. Folytatjuk, kérem szépen, tessék helyet foglalni. Jó. Kérem szépen, színerősítések feladatait soroltuk föl az előbb. Most a színerősítésekkel szemben támasztott követelményeket. Három fő csoportba foglalhatók ezek a követelmények. Mechanikai, építési, fenntartási és gazdasági követelmények. Mechanikainál kérem szépen, gyakorlatilag ezzel foglalkoztunk, akkor, amikor a függőleges vízszintes és tengelyirányú erők felvételéről volt szó, kivetődés megakadályozása. Egy lényeges dolgot azonban nem ért. Bocsánatot kérünk. Egy lényeges dolgot nem említettünk, a rugalmasság. Kérem szépen, mindig arra kell gondolni a sínszál esetében, hogy az egy tartó. A tartó, amelyet megterhelünk erőkkel, a járműnek, elsősorban ugye a járműnek, mint hasznos tehernek a terheléséről van szó. Ha a tartót mereven támasztom alá, akkor a támaszoknál nagy reakcióerők ébrednek. De ha a támaszoknál rugalmasan támasztom alá a tartót, és mennél rugalmasabban támasztom alá a tartót, az aktív terhekkel szembeni reakcióerők annál jobban elnyúlnak a tartó mentén, egyre több támaszt tudok bevonni az erőjátékba, azaz egy leerősítésnél egy ajnál, annak az ágyazati környezetében, az az alatt lévő altalajban az igénybevételek lecsökkennek. Ha a vágány a pályatest élete során alacsonyabb igénybevételeknek van kitéve, akkor hosszabb élettartamú lesz. Tehát végső soron a rugalmasság az élettartamát a pályának kedvezően befolyásolja. És most egy nagyon triviális dolgot mondok, de higgyük el, hogy még a mai nap is az iparban ezt nagyon nehezen látják be, és nagyon nehezen próbálják kezelni. Miről van szó? A tartó, függőleges és vízszintes erőkkel terhelt, esetenként hossz irányban, amikor fékez a vonat. Tehát a tartót az előbb elmondottak miatt nem csak függőleges irányban kell rugalmasan alátámasztani, hanem vízszintes irányban is. Fogjuk majd az erők, vagy az igénybevételeknél tanulni, hogy a függőleges kerékerő, ha Z-vel jelöljük, akkor egy Z függőleges kerékerő esetén a vízszintes erőnek, ugye itt van a Z, és akkor erre a sínre átadódik egy Y keresztirányú erő. Egyrészt a színusz vonalú mozgás során a kerék talp csúszik a sín fején, de amikor nekiütközik a nyomkarima a fejnek, akkor egy ennél nagyobb erőt ad át, na ekkor van a maximum, és ez az Y, ez mondjuk úgy átlagosan most, hogy könnyen meg tudjuk jegyezni, egy 0,5 Z-t jelenthet. Tehát ez a vízszintes is nagy erő. Tehát akkor a tartót, a sínszálat nem csak függőlegesen kell rugalmasan megtámasztani, hanem lehetőség szerint oldalirányban is. És erről feledkeznek el nagyon sokan. És emiatt vannak kopások. Mert hogyha a tartó rugalmasan ki tud térni egy kicsit, persze a megengedett, rugalmas nyombővülésen belül, de nem mereven fogom meg oldalirányba, hanem engedek egy kicsit, ez a gyereknevelésben is ez a legjobb politika. Ha állandóan mindig ugye csak a gyereket üzéljük, igazítjuk, rendezzük, pofozzuk, egyre nagyobb ellenállást. Tehát kicsit a szülő ellen kitér, és kicsit enged a gyeplőn, simulékonyabb lesz a gyerek. Hát ugyanez a tartónál is. Tehát, na ezt felejtik el az iparba, hogy olyan erősítéseket alkalmazzunk, amelyeknél a vízszintes igénybevételeket is tudjuk úgy kezelni, hogy elkenjük a tartó mentén, azaz a élettartamát a szerkezetnek megnöveljük. Tehát a rugalmassággal kapcsolatban tettük ezt a megjegyzést. Ezek kérem szépen a mechanikai követelmények. Építési és fenntartási követelmények. Univerzálisan alkalmazható legyen egy olyan leerősítés, amely folyóvágányban, műtárgyban, egyenesben, körívben, állomási átmenő fővágányban egységesen alkalmazható. Hát ne kelljen állandóan mindig váltogatni, építésnél, aztán utána fenntartásnál is, ha beleőrülünk abba, hogy ha egy vonal mentén sok sínlerősítés típust használunk. És itt a tanteremben ez is triviálisan hangzik. És a gyakorlatban ez úgy látszik valahogy feledésbe verül. Mondok egy példát. Most három évvel ezelőtt bejött hozzám az egyik kivitelező cég, hogy ők indulnak a 4-es metró pályázatán, kivitelezők. A pályázat úgy szólt, hogy a kivitelezőknek kellett megajánlani sínlerősítéseket is arra a 4-es metróra. Ha megnyerik, akkor azzal a leerősítéssel, amivel ők a pályázatot megnyerték pénzügyileg, azt kell alkalmazni. És bejött ez a cég hozzám, hogy segítsek abban, hogy ők ezt nyerjék meg. Hát mondom, öregem, én segítek, de hát nincs ilyen fekete vízé alatt, tehát ez most már azért nem úgy működik. Meg különben is, hát nem erről szól a történet. Mondom, én műszakilag tudok segíteni. Megmondom az elveket, és megmondom, hogy mit kell, milyen erősítést kell alkalmazni. És megnyerték. Hát egy állatjogos ember vagyok. Fenéket vagyok én okos. Csak egyrészt hát ezzel foglalkozom reggeltől estig, 33 éve, és ismerem a folyamatokat, a követelményeket. Mi volt a két húzásom volt. Az egyik húzásom az volt, hogy az a leerősítés ütközőbakitól kelenföldi pályaudvar, vagy a járműtelep ütközőbakjától a keleti pályaudvar, Barostér, pillanatnyi végállomásig, végig egységes rendszer legyen. Hát amit itt az iskolában tanulunk. Ha ezt vizsgán valaki nem tudja, megbuktatom. És ezt az iparban elfele. A hallgatók gyönyörű szépen. Azt szoktam mondani, hogy egy, ha valaki nekem azt mondja vizsgán, hogy a tartónak meg kell adni azt a rugalmasságot, ami jár neki. Erről volt szó. Ezt tudja, már kettest kap. Ez egy nagyon fontos dolog. Hát általában nálam a vizsgán a tagok átmennek. Nem azért, mert jó szívű vagyok, elmondom a követelményeket, és ezt megtanulják. De utána nem tudom, mi a franc következik, amikor a hallgató kikerül az iparba, az alapvető, triviális, magától érthetődő dolgokat sokszor tisztelt a kivétel, meg elfelejtik. Aztán fogjuk látni majd a követelmények, hogy legyen egyszerű, ne bonyolult. Hát mi a francnak egy bonyolult dolgokat alkalmazni? És egy nagyon jó bevált, egyszerű, hosszú évtizedek óta alkalmazott megoldást mondtam a Tóth Tibornak, aki ezt a céget vezette, és megnyertük a pályázatot. És én egy látnok vagyok. Mert ugyanez a cég bejött annak idején a kelet-nyugati metró felújításával, és megmondtam, hogy gyerekek, mit kéne csinálni. Megnyerték. Miskolci villamosvasúti pályázatnál nem jöttek be megkérdezni, nem is nyerték meg. Akkor megjött, és akkor a debreceni kettes villamost most pályázták, megint azt mondták, akkor mondja meg, hogy mivel lehet megnyerni. Elmondtam. Félig teljesítette a dolgot, úgyhogy olyan kicsit felemásan, de azért megnyerte. Azért mondom, hogy én egy okos ember vagyok, de nagyon egyszerű dolgokon alapul az én okosságom. Tartónak meg kell adni azt a rugalmasságot, ami jár neki. Legyen egyszerű, letisztult ügy. És akkor kérem szépen, meg lehet nyerni. Ott van. Ha nem tudja a hallgató a pirossal szedetteket, hogy kevés alkatrészből álljon, hát akkor kinyírom, akkor vér folyik. Mert muszáj, komoly, veszélyes üzem a vasút. Tehát viccelődhetünk, de bizonyos dolgokba kőkeménynek kell lenni. Megmondom, hogy mit kell tudni. Visszamondod, oké. A másik nagyon lényeges dolog most a vasúti pályát tantárnál, ezt elmondtam, csak emlékeztetem, hogy csillogjon a szemünk, amikor találkozunk. Vasútról van szó. Magyar vasútról van szó. Tehetünk érte valamit. És hogyha úgy jössz be, hogy zavaros szemmel, így mozog lassan a kilincs, és félve, remegve, és nem látom a mérnöki büszkeséget, és a vasút iránti elkötelezettséget, megbuktatlak. Úgyhogy szugerálva vagy. Tehát kevés alkatrészből álljon, hát legyen olcsó. Na hát itt annyi mindent sorolunk föl, szerencsétlen sínlerősítéssel szemben, hogy ezt azért elég nehéz teljesíteni. De össze lehet hozni. Na most már lássunk valami leerősítést is, ne csak dumáljunk. Sínlerősítések csoportosítása. Kérem szépen, kicsit próbáltam egyszerűen rajzolni, de nem tudom másként. Ha valakinek van egy jó grafikus ötlete erre, akkor kap két piros pontot, jövő hétre hozza be. A dolognak a lényege az, inkább most itt a táblát nézzük, hogy A Schindler-erősítések elsődleges csoportosítási szempontja a szerkezeti felépítés alapján történik. Lehet, hogy nevezem ott, közvetlen, és lehet közvetett. Mit jelent ez? Egyszerű dolog. A sínt egyetlen egy elemmel, egy síncsavarral, egy sínszeggel fogom le az aljzathoz. Közvetlenül. A közvetett, a sínt előbb lefogom egy alátétlemezhez, és az alátétlemezt egy másik elemmel fogom le az aljhoz. Szokták ezt nevezni egyesítetnek, ezt meg szokták nevezni szétválasztottnak. Szét van választva, sínt az alátétlemez, az alátétlemezt az aljhoz. Ez az elsődleges csoportosítás. És aztán mindegyiken belül lehet merev, és lehet rugalmas. Mi a történeti fejlődésnek a sorrendje, kisasszonyok ott hátul? Olyan klasszakat mondok, hát figyelj rám. Először a történelemben közvetlen, merev. Mutatok mindjárt rá példát. Rájöttek, hogy merev, nem jó. Már a 19. században rájöttek, hogy a merev leerősítés nem jó. Rugalmassá tették, közvetlen, rugalmas. Második történeti lépcső. Aztán növekedett a vasútnak a terhelése a 20. században, jöttek a szétválasztott közvetett lekötések, de megint visszatértek a merevhez. Aztán rugalmassá tették ezt is. Ma, ha valami klasszat akarunk alkalmazni, akkor vagy innen választunk, lásd 4-es metró, Kazinczy tanár úr ötlete, Foszló 336-os Schindler-erősítési rendszer, vagy nagyvasútnál használjuk, visszatérünk, de nem ugyanoda, hanem egy fejlődési spirálon, egy magasabb műszaki szintre, a közvetlen, rugalmas rendszerű lekötésekhez. És az az ötödik. Tehát vagy a 4-es, vagy az 5-ös ma. Ezzel lehet nyerni. Kérem szépen, végtelen sok Schindler-erősítési rendszer van a történelemben, és jelenleg is rengeteg van. Ebből most nektek egy-egy példát kell tudni fölrajzolni. Nem az ELTE-n vagyunk, nem magyar történelem szakon, ahol dumálni lehet, meg kell, meg elégséges, itt rajzolni kell. Tehát ha valaki nem tud egy leerősítést szépen lerajzolni, vér fog folyni. Mert helyetted senki nem fogja lerajzolni. Orvostudományi Egyetemen vesét rajzolnak meg, mit tudom én, szívet. Itt nálunk Schindler-erősítéssel. Meg kell készségszinten, meg kell tanulni. Otthon sínt kell rajzolni, Schindler-erősítést. Vérnök tudjon skiccelni, szabad kézzel, nehogy vonalzóval, mert hát összetöröm a vonalzót, ha egy Schindler-erősítést itt vonalzó mellett kezdesz el. Szabad kézzel. Na, nézzünk végre az erősítést. A szeget be kell ütni, a másik a síncsavaros, a síncsavart be kell hajtani. Vannak olyan melósok, pályaépítők, akik nem svájci óraművesek. És esetenként próbálják ezt a sínt csavart beverni. Nagyon ártalmas dolog, mert ha csavar menete és a fa betét, vagy ma már műanyag dűbel közti kapcsolatot tönkreteszik. Kérem szépen, a sínszegnek és a síncsavarnak a hátránya az, hogy ez egy, és ezt se felejtsük el, a vasút egy dinamikus üzem, óriási dinamikus hatások. Nem úgy, mint itt a K-épületben egy tartó, hogy egy állandó statikus tehernek van kitéve. Dinamikus, rohan rajta a vonat, gyúrja, masszírozza, üti. Na most, hogyha itt egy picit meglazul a sínszeg, vagy a síncsavar, onnantól kezdve rögtön a sín már elkezd lötyögni. Nem biztosított a nyomtáv, berágódások fordulnak elő, egyre jobban növekszik ez a folyamat, ez a hatás egyre markánsabb, és lassú jelet kell elrendelni. Sínszeget ma még azért helyenként használnak, de nem jellemző Amerikában. Az amerikai vasút nem egy korszerű vasút, bár most az Obama egy óriási vasútépítési tervet hirdetett meg az elmúlt évben, szinte fölfoghatatlan dollármilliárdokkal. Ha azt megépítik, akkor a világ legkorszerű vasútja lesz Amerikában. Meg lehet nézni a YouTube-on, hogyha megnézni Obama, meg nem tudom, valami vasút, rélvés, rögtön be fog jönni, és azt a pár percet, amikor ő ezt bejelentette, háta mögött az apparátussal, térkép, gyönyörű szépen ugye elkészítették neki a térképeket, óriási vasútépítési terve. Tehát az az amerikai vasút se lesz a jövőben olyan, ami mondjuk hát a western időket idézi. Hovboly, amikor... Ez egy korszerű vasút lesz. Hála Obamának. Kell, hogy a miniszterelnök a vasút mellé álljon. Ha az Orbán nem áll a vasút mellé, akkor itt egyhamar nem lesz vasút. Ezt szeretném neki megmondani. Csak kicsit a politikusok nagyképűek. Én például szeretem a Kósát, Debrecen polgármesterét. Keményen megmondja, de tegnap rájöttem, hogy kicsit nagyképű az ürge. Ott volt, ő nyitotta meg a konferenciát. És mondtam, elcsíptem, mondták, hogy ott fog följönni. Nem rösteltem, lementem a lépcső aljára, és ott dekoltam. Elkaptam. Többé-kevésbé ismer. És mondtam neki, hogy mondom, polgármester úr, itt van Karlsruhe-ból az a prof, aki egyrésztről kitalálta a Karlsruhe-i modellt, és most Debrecen is ezt akarja. Elhoztam ide a városba, saját autómmal. Eljött Railjet-tel, eljött Karlsruhe-ból Münchenig, Münchenbe felszállt a Railjet-tel, tegnap előtt 16:30 kettőkor leszállt Kelenföldön. A Railjet eljött Münchentől Hegyeshalomig pontosan. Néztem végig az ÖBB-nek a tájékoztatását. Azt utána néztem az Elvirán a MÁV tájékoztatását. Már Győrbe 5 perc késés szedett össze. Na akkor beültem az autóba, kimentem Kelenföldre, mire kiérek, kírja, hogy 10 perc a késés. Annyi lassú jel van a Hegyeshalmi vonalon. Na mindegy, 10 perces késéssel professzor megérkezett, autó, Debrecen. Kósa. Azt mondja, hogy ő neki nincs 2 perce, egész éjfélig nincs 2 perce. Hát ez egy nagy képű duma. Hát nem mond már nekem, nincs 2 perce. És akkor érezte, hogy valami hülyeséget mondott, azt mondja, hogy különben is, hát 2 perc alatt kapcsolat felvételbe ő nem hisz. Több ideje meg nincsen. Azt mondja, miért nem szóltam az apparátusának? Mondom, szóltam a Varga úrnak, meg szóltam a Nagy Attilának, meg mondom, polgármesterrel is próbáltam telefonon 6 éve elérni. Akkor nem voltam szimpatikus, úgyhogy akkor már ott hagyott. Tehát ott volt az, a másik, ugye ez a Bernstein, ennek a Párizs-Budapest magisztrál irodának, ami Karlsruhe-ba székel, az egyik vezetője. Ott volt a tömpe, a MÁV elnöke. Azt hiszed, hogy kezet fogtak? Nem. Hát olyan embert vittem oda, akivel, hogyha tényleg kezet ráznak, és Én elmondtam a Bernstein, mondom, én a MÁV nevében szeretném azt megkérni tisztelettel, hogy adja meg azt a segítséget, kontaktust, támogatást, amit ő ki tud fejteni a Magyar Vasút érdekében. Megígérte, de mennyivel másabb lenne, hogy akinek ez az alapfeladata. A tömpének, a MÁV stratégiai, vagy nem is tudom, fejlesztési igazgatónak, vagy hogy hívják, és a Debrecen polgármesterének. Mert ott a városban akar most ugye modern elővárosi közlekedés. Nem jó, hogyha a politikus ilyen nagyképű. Mi a francra vág föl? Alázatosnak kell lenni. Az emberekkel, a hallgatóval, akit szolgálunk. Ő szolgálja ugye az embereket, én szolgálom a hallgatót, alázatosnak kell lenni. Meg kell becsülni, ebből élünk, ez a munkánk. És nem. Tehát Mitterrand elnök, apja vasutas volt, ilyen gyönyörű TGV hálózatot a Mitterrand támogatta. Tehát a politikusokon múlik. És nem lehet az, hogy most nem tudom mi az Orbánnak, hogy a miniszterei meg az államtitkárai, nem azon múlik. Amit a miniszterelnök úr akar, az lesz. Ha az Orbán nem akar vasutat, nem lesz vasut. De most jöttem nemrégiben rá, úgyhogy most valahogy itt a Schwab Zolin keresztül, aki 8 évvel ezelőtt itt ült a padba, tanítványom volt, államvizsgán majdnem megbuktatta, nem tudta a vasutat. Ő rajta valahogy megpróbálok az Orbánhoz beférkőzni, hogy legalább olvass el az e-mailemet, hogy miniszterelnök úr, arccal a vasut felé. Ennyi. Ennyi. Többet ne csináljon. Olyan szimpatikus lesz, a legnagyobb vállalat. Hát az összes vasutas ugye 20 évre előre meg fogja szavazni. Nem lesz kormányváltás. De térjünk vissza a simmerősítésekre. Ma már, ha merev és közvetlen erősítést használunk állomási mellékvágányokba, ezt a csavaros leerősítést használjuk. Ha betonaj, tehát mi ennek a lényege? Sín, alatt egy alátétlemez, ne tedd a sínt soha közvetlenül rá a zajzatra, mert két merev elem egymást elmorzsolja, tönkreteszi, ezért ugye mindig kell egy alátétlemezt a sín talpa alá tenni. És akkor múltkor, ha emlékeztek, elmondtam, hogy miért van dőlésben a sín. Még egyszer nem mondom el. Egy a 20-as dőlésbe kell lenni, vagy a betonalj felülete, ha az nem, régi aljaknál nem, akkor az alátét lemeznek kell ékesnek lenni, és a vágány tengely felé a sínnek egy a 20-as dőléssel kell rendelkezni. Tessék megnézni, ott van. Régi betonaljakban ilyen csonka, gúla, fabetétek voltak, mai betonaljakban műanyag spirálok, mint ahogy otthon, amikor csavart hajtunk be, tiplibe, falba, ugyanúgy a síncsavart is ugyanúgy hajtják be. És akkor egy utolsó lényeges megjegyzés ezzel kapcsolatban, betonalj esetében a sín két oldalán egy-egy síncsavar van, falj esetében, nincs most itt faljam, falj esetében pedig belső oldalon kettő. Vágánytengely felé első oldalon kettő. Két piros pontért miért kell kettő a belső oldalon? Miért nem a külsőre teszem? Tehát miért erre az oldalra kell kettő? Emelem a tétet, három piros pont. Négyet nem adok, mert azért hülye nem vagyok. Mondjad. Minek a súlypontja? Nem, hát abból a egyszerű ügyből kifolyólag, hogy a vízszintes erő az innen hat. A sínt ki akarja billenteni a helyéből, és itt kell lefogni. És ha egyáltalán fölvetődik az, hogy valahol két csavarral fogjam le, akkor nyilván ez a belső oldal, és nem a külső. ki akarja billenteni a vízszintes erőnek a nyomatéka. Még egyet, na hát nem. Ezt a fajta sínccsavart, amivel lefogjuk a sínnek a talpát, ezt úgy nevezzük, hogy kúpos vállú sínccsavar. Mert van lapos vállú is. Itt azért használunk kúposat, nézzétek meg, mert a sínccsavar beleilleszkedik a talpnak a szélén lévő lekerekítésbe. Szépen kiegészítik egymást. Ha vízszintes lapos vállú lenne, akkor ott lenne a szélén, a síntalp szélén hézag. És ez nem lenne jó. Tehát itt úgynevezett lapos vállú síntcsavart használunk. És ez a kúpos vállú síntcsavart használunk. Egy piros pontért. Miért van a csavar tetején kis domborműszerűen ráírva a síntcsavarnak a jele? Hangsúlyozom, domborműszerűen. Van K jelű is, azt nem rólam nevezték el, de van K jelű, aztán van H jelű. Domborműszerűen. Egész kidomborodik. Hogy a melós nagy kalapáccsal ne üssön rá, és a mérnök észreveszi. Mert hát ez marha nagy erő. Laborban majd mindenki ki fogja próbálni, elküszlek titeket. Sínleerősítést meg kell tapogatni, meg kell szagolni, össze kell állítani, úgy lehet megtanulni. És meg kell próbálni meghúzni. Az ilyen kis vékony, vékony dongájú hallgató nem fogja tudni behúzni teljesen a csavart. 180-200 Nm nyomatékot kell kifejteni. Nézd meg, a vasutasoknál is mindig a legdrabálabb húzza meg a csavart. Nem egy egyszerű dolog. És ha ez nem megy, hát akkor rávernek kalapáccsal. És hogy ne verjen rá kalapáccsal, mert ugye akkor rögtön látszik a domborművön, mérnök úr ezt észrevesz, és utána akkor jól leszúrja a tagot. Ezért ilyen domború. Ez az ékes bordás aláték lemez. Áttérünk a közvetlen, rugalmas lekötésekre. Rájöttek kérem szépen arra, a gyakorlatban, hogy a dinamikus hatások miatt meglazult csavarok és szegek már nem fognak. Ezért ugyan továbbra is használtak sínszeget, de egy kicsit meghajlították, és ezáltal rugalmas, szorító hatásúvá tették a sínszeget. Van olyan, amelyik csak síkban van meghajlítva, van, amelyik térbe. Ez például az úgynevezett Rüpfing-féle, régi német sínszeg, több mint 100 éves, és aztán van a Megbett, ez egy térben kunkorodó sínszeg. Kérem szépen, ugrunk. És következik szétválasztott, merev sínleerősítés. Ez a világ leghíresebb sínleerősítése a teljes vasút építés történetében. Nem úgy, gyerek. 80 éve. Két okból híres. Óriási ötlet van benne. 80 éve működik. A nagy ötlet az, ezen az ábrán talán nem is lehet annyira nyomon követni, majd most egy kicsit ugrálok a összeállítási rajz és kép és az elemek között. Hát először is ugye azért szétválasztott, mert a sínt két acél borda közé elhelyezve egy szorító lemezzel lefogom az alátét lemezhez, és az alátét lemez pedig egy lapos vállú sínccsavarral lefogom az aljhoz. Tehát szétválasztott. A bordában, ami azért úgy megtámasztja a sínt keresztirányba, A bordában van egy itt jobb oldalt, itt ezen a oldalnézeti ábrán látható módon, van egy fecskefalok alakú kivágás. És ebbe a fecskefarok alakú kivágásba jön be az úgynevezett geócsavarszár, amelyre ráhúzzuk ezt a kis szorító lemezkét, és önzáróvá válik már most a szerkezet. Egyébként azzal kellett volna kezdenem, hogy Magyarországon ezt úgy hívjuk, hogy georendszerű MÁV fővonali Schindler-erősítés. Geo. A Gesellschaft für Oberbautechnik 20-as, 30-as években Németországban működő felépítményfejlesztő, felépítményi kutatóintézet. Gesellschaft für Oberbautechnik elnevezés. És kérem szépen, az az érdekes, hogy mi magyarok ezt geónak nevezzük, és a németek meg nem nevezik geónak, egy egyszerű elnevezés, hát biztos a Kazinczy tanár úr után, K-típusú leerősítésre. Mi ennek a több magyarázat? Egy érdekes története van. A történet a következő. Kész volt a Gesellschaft für Oberbautechniknél ez a Schindler-erősítés. Másnap be akarták adni a német találmányi hivatalba. És előtte való délután egy mérnököcske valamilyen másokból bement ebbe az intézménybe. És ott sétált a tervező asztalok között, és egy jófejű mérnök lehetett, jófejű vasutas mérnök, ránézett erre a rajzra, és egyből megállapította, hogy ez egy rohadt nagy találmány. Lefényképezte már így a fejébe, a szemével, hazament, este megrajzolta, és másnap 8:00-kor beadta a német birodalmi, szabadalmi hivatalba. Stemplit ráütötték, 8:01-kor ment a Gesellschaft für Oberbautechnik, stempli, 8:01 ráütötték, megvizsgálták, hónapokig vizsgálnak ilyenkor szabadalmi hivatalnál, hogy tényleg nincsen ilyen a világban, újdonságtartalma, stb. Megfelele, és elfogadták. A szabadalmi hivatal nem egy bíróság, utána pereskedtek persze, de a szabadalmi hivatal azt mondta, aki 8:00-kor beadta ezt, az éj a pénz. És az lett az érdekes, hogy valahogy elhúzódott ez az egész peres dolog. A mai napig ennek a mérnököcskének a családja mindig egy fenniget, vagy centet, vagy mit tudom én, mit érezhet a zsebébe, amikor egy vasút ezt a leerősítést használja. Mai napig. Érdekes történet, igaz? Még annyit elmondanék érdekességként, hogy egy valamire való értelmes vasutas, én is ide tartozom, de ezt azért a gyerekek nehogy komolyan vegyétek, tehát ne a kósával hozzatok egy szinten, hogy marha nagy képű vagyok. Tehát ezt ez az ügy érdekében. Tehát nehogy itt most félreértés legyen, hogy pasi, hát ez állandóan csak itt saját magáról ömlenek, hogy milyen marha okos, meg mit tudom, ez a hangulatkeltés miatt. Tehát, ha ezt nem mondanám, akkor állati szürke lenne a dolog. Egy valamire való értelmes vasutas életében tervez egy leerősítést. Én is terveztem. Miért? Mert ha elfogadják, hát akkor a család innentől kezdve más nem van. Nem fogadták el. Család nincs innen. Küzdök, hajtok. De hát ez az életnek a rendje. Na ennyit a Gesellschaft für Oberbautechnikről. Kevesen tudják ezt a történetet, de hát nektek lelkes, jótudású, nyílt vasutasoknak kell lenni, hát ezért mesélem el itt ezeket a történeteket. Nem tartalmazza ez a rajz, tehát ez csak egy négyes rajz osztályzatában, a Schindler talpa és az alátétlemez közé közbetétet kell elhelyezni, egy 5 mm-es, ma már műanyag polietilénlemezt, régebben nyár impregnált, bitumennel impregnált nyárfalemezt. És ugyanakkor tessék megnézni, az alátétlemez és a betonnal között pedig szintén egy elektromosság szempontjából is előnyös műanyag 5 mm-es szigetelőlemez van, és ezt a két szilárd elem közötti hatást kezelési szintre helyező polietilén lemez, ez a második célja. A sín csavar, rosszul mondom, a geocsavar szárra, miután ráhúzzuk a szorító lemezt, az kitámaszkodik egyik oldalon a síntalpra, a másik oldalon az alátétlemezre, ráteszünk egy hármas Grover gyűrű, ez egy lazulás, hogyha a csavar anya egy picit elcsavarodik, akkor is a szorító hatás megmaradjon. És egy egyes Grover gyűrű van a laposvállú sín csavar és az alátét lemez között. A betonajba pedig vagy, hát ma már műanyag betét, régebben láttuk, vagy látjuk ezen az ábrán hullámos fabetét található. Ezt tekintjük a MÁV úgynevezett fővonali sínerősítésének. Kérem szépen, következik a harmadik. Ez volt a harmadik, mert szétválasztott mered, és most jön szétválasztott rugalmas. 1970-es évek közepét írunk, legalábbis itt az ábrát illetően. Növekedett a vasútnak a sebessége. Tényleg a nyugati években, a 70-es évek vasútjain már azért hajtottak. Mi most ugye 100, ha azt mondjuk 160-nal megy a vonatunk, valahol az már nagyon jó. Egyébként csak a Hegyeshalmin tud bizonyos szakaszokon, Tatától Komárom átmenetet nem tudja, Győr átmenetet nem tudja, de elvileg Tatától Hegyeshalmig 160-as a pályán. De persze tele van lassú jellel, ezért a Bernstein professzor úr régjetje késett 10 percet. Állandó lassú jelek miatt. Én 78-ban végeztem, 79-ben nősültem, 79 nyarán feleségemmel elmentünk Nászútra. Mivel mentünk? Vasúttal. Kiváltuk a Interrail igazolványt, és egy hónapig vonatoztunk leföl. És ugye hát nem volt pénzünk, vonaton aludtunk. És mi volt a legnagyobb problémánk 79-ben? Hát az volt a legnagyobb problémánk, hogy nem tudtunk olyan távolságot kinézni, hogy este 10-től nyugodtan tudjunk, mit tudom én, reggel 6-7 óráig aludni. El kellett menni a francba, mert ment 160-nal a vonat. És elindult 11-kor, reggel 4 órára odaért. Hát kinek van kedve reggel 4-kor fölkelni, és akkor átfeküdni egy másik vonatba. Ez volt a nagy problémánk, ezért így cikáztunk Nyugat-Európába. Marha jó dolog, Interrail, ma is van ilyen, váltsátok ki. És egy hónapig leföl, olyan vasutasok lesztek gyerekek itt a padsorban már, hogy külön, mint akik itt kint az iparban vannak. És közben megnézitek a Notre Dame-ot, megnézitek a Sagrada Familiát, megnézed, amit akarsz, Trevikutat, éppen ahol jársz. Járd be Európát, legyen ez egy cél. Úgy kezd az életet mérnökként, utána úgy is jön a feleség, jön a gyerekek, pénzkeresés, lakás, autó, svájci hitel. Ez mind nyomja az ember. Most diákként ilyenkor kell, jön a tavasz, jön a nyár, utaz. Vonaton. Nem ám hajóval, repülővel. A repülő semmit, nem lát semmit. 70-es évek. Nagyon ötletes módon rugalmasították a németek, akik kitalálták a geót, és azért tanuljuk Bogárkámmal a geót, mert mi a német műszaki kultúra után megyünk. Német műszaki kultúra után megyünk, a német vasúti kultúrát vettük, és a mai napig is vesszük át. És kérem szépen, az német SKL 2-es rugót németek is, meg mi magyarok is, rögtön már a 70-es években mi magyarok is, ezzel rugalmasítottuk a geolerősítésünket úgy, hogy a nincs még idő, igaz? Mennyi van az órában?
5 perc.
Így ültök itt? Na jó, most múltkor leszúrtalak titeket, most megdicsérlek. Most nulla állapot van. Ne bízzuk el magát. Ezt a két mondatot engedjétek már meg, és elmondom. Jó, és akkor mehetek. A geoszorító lemezt levesszük, ugye anyát megoldjuk, Grover gyűrűt levesszük, geomerev szorító lemezt levesszük, és helyébe tesszük az SKL spánklemmet. Az SKL tessék megjegyezni, mert ezzel nagyon sokat fogunk foglalkozni, különböző számok alatt, és akkor az SKL 2-es szorító kengyelt, ráhúzzuk a csavarszárra, és jöhet vissza az anyag. Tehát helybe pillanatok alatt Budapestről Egyeshalomig 2 hónap alatt lehet rugalmasítani a sínerősítést. Tényleg az utolsó, hogy akkor valahogy egy fejezetet legalább kereken mondjak el. Pár évvel később megjelent az SKL 3-as. És innentől kezdve az SKL 3-astól tessék megnézni foszló. És ezt a nevet jegyezzük meg, ott jobb oldalt. A foszló cég kezdte el gyártani ezeket a kengyeleket Németországban, mai napig onnan vesszük, és az SKL 3-as még rugalmasabb, mint az SKL 2-es, mert a térben nagyobb íveket ír le, több az anyag a rugóban, ugyanúgy eltávolítom ugye a merev szorító lemezt, a csavarszárra rá tudom húzni az SKL 3-ast, egy kis alátétet kell most tenni, és jöhet a csavaranya. És gyakorlatilag ezt követően a geolemezes leerősítések rugalmasítása úgy történt, hogy a SKL 3-as rugót, minthogyha gondolatba a sínszállal párhuzamosan nyújtanám. Egyre nagyobb rugókat tettek be, de főfelé már nem növekedhet, mert a kerék nyomkarimája ott van. Ezért kellett keresztirányba. És akkor tehát első volt a családban a 3-as, második a 12-es, és a harmadik, a mai legújabb, a 24-es. A 4-es metrón geolemezes leerősítést használ a Tóth Tibor, és SKL 24-es rugóval. Legkorszerűbb rugó, de egy jó, megbízható, egyszerű sínerősítéssel.